Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az ország új nemzetbiztonsági stratégiájában hangsúlyos szerepet kap a médiaoktatás, a kritikus gondolkodásra nevelés és a félretájékoztatás elleni küzdelem. Ez segíteni fog abban, hogy az állampolgárok felismerjék a manipulációt és megalapozott döntéseket hozzanak a közéletben. Ha a kezdeményezés sikerre vihető, erősíteni tudja majd a társadalom ellenálló képességét a külső és belső befolyásolási kísérletekkel szemben. A mai Naprakésznek ez a fő témája. Vendégem dr. Gáspári Attila, egyetemi oktató, az Országos Audiovizuális Tanács volt alelnöke. Beszélgetésünket felvételről hallják. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, szervusz, köszönöm a meghívást. Nagyon megtisztelő, amikor szabadon lehet beszélgetni egy média felületen. Ez a fajta megnyilvánulási szabadság lassan visszaszorult a közszolgálati rádiókba, és azért ez intőjel abban a társadalomban, ahol a kereskedelmi rádiók mindent megtesznek azért, hogy az őket hallgatók ne gondolkozzanak.
Na hát ennek kapcsán fogunk beszélgetni, hisz a fő témánk az, hogy a média oktatás hangsúlyos szerepet kap az új nemzetbiztonsági stratégiában, amit Nikus Ordán államfő mutatott be, illetve hát az ő mandátumához kötődik az alkotmány értelmében, ahogy átveszi az államfői tisztséget, van 6 hónapja, hogy bemutassa az új nemzetbiztonsági stratégiát, és az Országos Audiovizuális Tanácsnak a javaslatára hangsúlyos szerepet kap ebben a médiaoktatás, a kritikus gondolkodásra való nevelés, illetve a félretájékoztatás elleni küzdelem. Néhány évig, vagy jó néhány évig az Országos Audiovizuális Tanácsnak a tagjaként tevékenykedtél. Akkor már ott volt a horizonton az, hogy a médiaoktatás, kritikus gondolkodásra nevelés az hangsúlyos szerepet kell kapjon egy ilyen dokumentumban, vagy változtak az idők, megjelent a közösségi média, és az vitt el a fókuszt, vagy változott a politikai klíma?
Nézd, végigpergetve életem eddigi szakaszait, az első sajtóban való, hát nem mondanám botránynak, mert a botrány nem volt soha, csak olyan hevesebb vita szólásszabadság érdekében az 1988-ban ért, az Ifjú Munkásban, amikor kitámadtak engem bizonyos kijelentéseimért, és egy ilyen nagyon összehangolt kemény támadás volt, amiért aztán elnézést kért az újságíró 90 után. Felülről kapták a parancsot, hogy kellenek a viták, mert azért a szocializmus is olyan volt, hogy egyszer csak rájött arra, hogy nem lehet konfliktusmentes társadalomban élni. Kellenek a viták. És mondták, akkor legyen vita. És én egy ilyen fellengzős mondattal, ugye, amit 21-22 évesen az ember normális, hogy elejt, megkérdezte tőlem egy újságíró, hogy olvasok-e krimit. És mondtam, hogy krimit nem olvasok, ha csak Dosztojevszki Bűn és bűhődése nem az, mert számomra krimi ott kezdődik. És akkor, hogy lehetek ilyen ostoba, hogy nem tudom, hogy az nem krimi. Hát persze, hogy nem. Mai napig is azt mondom, igen, az is egy krimi. Tehát van egy krimi olvasata is. Na mindegy. Szóval engem azóta foglalkoztat a sajtószabadság és az ember szabad megnyilvánulásának a lehetősége. És ez a tömegtájékoztatásban hangsúlyozott. Én 1990 óta dolgozom különböző rádiókkal, televíziókkal, nyomtatott sajtóval, médiafelületekkel, és ez egy olyan massza, amelyik folyamatosan a mozgásban van. Soha nem fogjuk tudni azt mondani, na, most sajtószabadság van. Na most nem tudom, mi van, hanem folyamatosan változik, és folyamatosan figyelnünk kell. És nem szabad elveszítenünk a szemünk elől azt, hogy miért vagyunk a világon. Azért, hogy jobbá tegyük, a médiáról beszélek, jobbá tegyük az emberek életét. Hogy az emberek valamiféle döntési szabadságot élvezzenek, hogy halljanak több véleményt, amiből el tudják dönteni, hogy mi a jó, mi a jobb, mi a legjobb, és mi a rossz. Ebben kell segítse a média az embereket. Ezt pedig csak akkor tudja megtenni, hogyha a média szabadon meg tud nyilvánulni. Ami azt jelenti, hogy akár a szélsőséges véleményeknek is helyt ad, de kellő kontrollal és kellő szembeállással. Most ugye megint meg fognak kövezni, amikor azt mondom, hogy én, ha nagyon empatikus vagyok az aurosokkal, akkor megértem, hogy nekik valami problémájuk van. Az nem megoldás, hogy kitiltom őket a médiából, és azt mondom, hát szólalj meg, ma nem szeretem, amit mondasz. Ő valamit akar, valamit érez, csak rosszul fogalmazza meg az én értékrendem szerint. Tehát meg kéne hallgatni őket. Ők azt akarják, hogy a jelenlegi politikai és gazdasági elitet le kéne cserélni, mert ők unják ezt a dolgot. Szíve joga, hogy ezt tegye. De most a mi problémánk, ahogy te is nagyon jól érintetted, az oktatás és nevelés kérdése. Ez örökké fontos volt. Minket a szocializmus alatt tanítottak újságot olvasni. Voltak ilyen...
Tantárgy?
Hát igen, tantárgy.
Osztályfőnöki órán.
Civi osztályfőnöki órán is, meg volt valami állampolgári jogok, stb. És hogy az újság azért van, mert nem tudom, és elmondták, mi van az újság, és mi van a rádió, és mi van a televízió. Hát sejtettük, mikor betiltották a Marosvásárhelyi rádiót nagy szomorúságunkra, amikor mi egyetemisták voltunk, hogy azért nem éppen úgy van, tehát még attól is féltek, attól a rádiótól is, ami teljes ellenőrzés alatt működött. Tehát az a rádió ellenőrzés alatt volt, de akkor sem lehet az embernek megtiltani, hogy gondolkozzon, mert maga az, hogy a hírek hogy követték egymást, ott már sokszor rejtett üzenetek voltak. Mikor megszólaltattak olyan embereket, akikről a rádiósok is tudták, hogy ezért nem jár piros pont, ennek is voltak rejtett üzenetei. Én először rádióban 86-ban dolgoztam. 1986-ban vezettem a pajtársaimmal együtt a Marosvásárhelyi Diákrádiót. Bennlakásban szólók és hangszórók voltak, és egy ember, aki... Több ember volt, elmondom a nevüket is. Jakóczi elvtárs, szocializmus tanított az orvosin. Szeptember végén elmentünk hozzá, hogy mi vezetjük a rádiót. Fiúk, tudják, hol élnek? Tudjuk, Jakóczi elvtárs. Hülyeséget nem csinál? Nem csinálunk, Jakóczi elvtárs. De rosszat ne halljuk maguktól. Jakóczi elvtársra többet nem találkoztunk. Év végén megszorította a kezünket. Jól van, fiú. Jött a következő elvtárs, aki aztán rádiós lett 90 után, ma már Magyarországon gondolom még mindig Bocskaiban jár, aki kikérte magának, hogy mi Latinovics Zoltán lemezről tegyünk be verseket, mikor Ádám Erzsébet is kiválóan mond verseket, sőt, jobban mond verseket. Ami mit jelentett? Azt jelentette, hogy a szocializmus sem volt olyan, ahogy mi azt elképzeljük, hogy volt egy standard, aminek meg kellett felelni, hanem voltak ilyen túlbuzgó emberek, akik féltették a lyukukat hátulról, nehogy szétrúgják, és ezért előre nyaltak, előre mentek. Ez, akiről én beszélek, aztán megtudtam, ő volt a koreográfusa az Ádám Erzsébet Hajdú Győző feleségének a műsorainál, aki nem volt annyira tehetségtelen, ahogy utólag ugye Hajdú Győző miatt mindenki lehorta, de akkor is tudjuk jól, hogy valahova kellett összpontosuljon a gyűlöletünk, valamit utálni kellett, mert Ceausescutól féltünk őt annyira hangosan utálni, ezért kitaláltuk, hogy van más is, amit lehet utálni. Oké, tehát a médiaoktatás és médiaszabadság örökös kérdés volt és marad. Hogy most mi azt mondjuk, hogy fake news, vagy mi a fake news, annak sincs meghatározása. Tény, hogy ezt nevelni kéne, ezt tanítani kéne az iskolába. Ez felvetődött...
csak az iskolában kellene tanítani, vagy az iskola az nem elég, és mert hogy nem mindenki jár iskolába, vannak, akik már elvégezték az iskolát, vagy már kikerültek az iskolapadból, velük mi lesz?
Hát egyrészt azért van az Országos Audiovizuális Tanács, hogy őrködjön a médiatartalmak felett, amit nem tesz. Tehát én nagyon örülök, hogy neki ötletei vannak, hogy mit kéne csinálni, de azt kéne elvégezze, amit ott ír a szabályzatban. Például a pluralizmus. Ha egy politikai tárgyról beszélnek egy műsorban, akkor egy másik politikai gondolat is meg kéne jelenjen. És nem látom, hogy megjelenne az a politikai gondolat más irányból. Mondok egy példát, hogy mindenki ért, se tudom, hogy 8 megyét lefedez a rádió, de most egy Marosvásárhelyi példát mondok. Az elmúlt fél órában összegyűjtöttem egy részét annak, amit a jelenlegi polgármester ígért az elmúlt 10 évben. Hát nem teljesítette. A negyedét sem, a tizedét sem, nem tudom, miben mérjük. A garázstól kezdve a emeletes garázsok a lakónegyedekben.
Tehát elkezdődtek ezek
nem
a kezdődött. Projektek.
10 év alatt nem, egy lépést nem látott a lakosság.
Nem, 10 év.
10 éve, meg itt vannak a dátumok, 2016-ban nyilatkozott először a minden negyedben emeletes parkoló, napi egy lesz a buszon, magyar nyelvű szakiskolákat, most én nem akarom csesztetni őt, tehát távol áll tőlem, de hogyha a média nem kérdez vissza, hogy elnézést, azt tetszett ígérni, hogy... És erre ő biztos meg tudja mondani a választ, hogy ezért, azért, amazért én nyugodtabb lennék, mint állampolgár. Tehát ehhez nem kell nevelés, ehhez egy jól működő média kéne, hogy számon kéri a színházigazgatót, az egyetemi tanárt, de az utcaseprőt a sarkon is, hogy miért nem seperte végig, miért áll nekidőlve a liceum falának és facebookozik 20 percen keresztül.
Tájékozódik.
De nem ez a munkaköri leírás, az ő munkaköri leírása, 8 órán keresztül seper, persze el kell menjen vécére, és ennie is kell, tehát oké. Tehát, hogy mondjam, ez a kérdés egy nagyon komplex dolog. Itt azt hiszem, hogy még az egyházak is bele kéne, ugye szóljanak ezekbe a dolgokban, mert nem úgy vagyok én vallásos, hogy vasárnap egyszer elmegyek, vagy az autómnak a tükrére teszek 27 keresztet, ott lóg, és utána fuck you-t mutatok annak, aki véletlenül elém bemegy, vagy tehát akkor vagyok keresztény, ha megbocsátok annak, aki a piroson átmegy, és nem akarom elütni. Az a kereszténység, nem a 20 darab kereszt. De most ugyanígy van a médiával, és akkor van keresztény médiám, amikor nem bántok másokat jogosulatlanul, ugye? Az iskola, ami a legtöbbet adhat. De itt van egy óriási probléma. Ki fogja tanítani? A ráérő és vallástanár, akinek nincs ki a katedrája, ő fogja a médiát tanítani? Tehát, ha mi be akarjuk vezetni ezt, amit Nikus Ordán, amivel fenyeget, akkor most meg kéne indítani egy média oktatási oktató programot.
Vannak egyetemek, amelyeknek van média tanszéke.
Van média tanszéke, művészeti egyetem Marosvásárhelyen, Szapiencián, de média pedagógiát egyik sem tanít. Azt jelenti, hogy a pedagógia modult is fel kell, hiába értek én valamihez, nem taníthatom, ha nincs média pedagóg modulom, mert akkor ugye automatikusan ez a Magyarországon most ugye a románi magyar sajtó nagyon elkerüli a Szőlő utcai jelenséget, pedig szerintem ezért fontos volna ezekről tudatosítani, hogy mi történik, hogy nehogy véletlenül nálunk is kiderüljön, hogy ez megtörténik, hogy verik a gyerekeket, ugye, vagy belerúgnak a pedagógusok. Megnézném a pedagógiai végzettségüket ezeknek az embereknek, ugyanúgy nálunk is. Azért én tudom, hogy még egy-egy pofon elcsattan itt-ott az iskolákban még szavakban bántanak embereket úgy, hogy megaláznak, nem csak fizikailag. Na mindegy. Tehát média pedagógiát kéne tanítani. Katedrákat kell létrehozni, és valamilyen tantárgyakat pedig le kell építeni, mert nem lehet túlzsúfolni még jobban a gyerekeknek a formális oktatását. Nagyszerű volna, hogyha a diákok háza, van ilyen, képzeld el István, van még ilyen, volt pionérházakat átalakították, ilyen szabadidős nonformális oktatási központban, én nem tudom hány magyar nyelvű program fut, de nagyon sokszor hallgatom a közszolgálati rádiót, soha nem hallom, hogy ellátogatna oda egy riporter, és megnézni, hogy magyarul ide küldhetem a gyerekemet főzni, tanulni, varni, fényképezni, filmezni, esetleg média szakkörre. Ugye, ha ezek nem lettek volna a szocializmus idejében, akkor a Snedarek féle fantasztikus filmes csoport, akik ilyen amatőr filmesek voltak, mint például Keresztesi vagy Miholcsa, akik ezt a várost valahogy amatőr filmeken megőrizték, akkor nem lennének. Ma miért nincsenek ilyen oktatási központok? Miért nem engedhetem el hetente 2-szer a gyerekemet egy államilag város által fizetett magyar nyelvű, vagy román nyelvű, ha oda akar menni, román nyelvű médiaképzésbe? Tehát már lehetne egy csomó mindent csinálni. de valamit el kell venni, ugye a nagy oktatásból, lehet a matematikából, lehet a fizikából. Nem tudom, tudom, hogy mindig összecsapnak a nagy érdekek, és mi abban mérjük az oktatás színvonalát, hogy de az olimpián két román is kitűnőt kapott, igen, de 1 millió meg nem tud 2-ig számolni. És elmegy a Caritasba, az volt az egyik legszebb, az oktatása, a romániai oktatási színvonal mutatója a 90-es évek elején a Caritas volt. Tehát megtanultuk, hogy ez a piramis rendszer fenntarthatatlan, mégis a házunknak az árát oda bevittük.
Gáspári Attila egyetemi oktató a mai napra kész vendége, annak kapcsán beszélgetünk, hogy az Országos Audiovizuális Tanács az új nemzetbiztonsági stratégiába javaslatára az új nemzetbiztonsági stratégiában hangsúlyos szerepet kap a média oktatás. Itt többször elhangzott részedről az, hogy itt szükség van egyfajta sajtókritikára is, illetve
jó
takarítani kell a sajtóházatáján is. Milyen, tehát a kritikus gondolkodás, félretájékoztatás felismerése, a médiaoktatásnak a hiánya, ez miért számít nemzetbiztonsági kockázatnak, vagy miért kell, hogy bekerüljön egy ilyen nemzetbiztonsági stratégiába a meglátásod szerint? Ez egy nagy szavak nagy államférfitól, vagy valóban szükség van erre is? Itt utaltam már a csinéás múltadra.
Igen, én azt hiszem, hogy itt túl azon, hogy nagy szavak, és patetikusan fogalmazott Nikus Sordán is, meg a csinéá is, ez egy alapvető feladat lenne azért, hogy
de
ez
máshol
állampolgár...
van ilyen Európában?
Hogyne. Annak idején az audiovizuális tanácsnál, amikor dolgoztam, magyar nyelven megjelentettük azokat a munkafüzeteket, amiket szétküldtünk az iskolákban. A tudatos tévénézésről és a tudatos rádió használatról. Akkor mi évente legalább egyszer elvégeztünk hatalmas felméréseket a média fogyasztásról. Nekem az az adatom is megvolt, hogy a gyerekek hány százaléka nézi a Duna TV-t, és hány százaléka az RTL klubot. Akkor úgy hívták, hogy RTL klub. Nekem megvoltak az adataim, nyilvánosságra is hoztam, de a sajtó nem merte lehozni, vagy nem tudom miért, hogy az RTL klubot ötször annyian nézték, mint a Duna televíziót. Ugye a Duna Televízió akkor még a határon túli magyarok számára volt létrehozva. Sőt, azt is mértük, hogy kik azok a személyek, akik a legfontosabbak a gyerekek számára. És Petőfi Sándor például az első helyen szerepelt, amiből messze menő következtetéseket is le lehetett volna vonni. Oké. Tehát nem tiltja senki, hogy a mai napig is az audiovizuális tanács ezt a munkát elvégezze. Emlékszem, László Noémi költőnőt kértük meg akkor már, hogy fogalmazza át a mi technikai kérdéseinket. A televízió megszelídítése, az volt a címe a színes kis füzetnek, mai napig is őrzöm, mert nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és rengeteg óriás plakátot tettünk ki az országba, ne bízd a gyereked nevelését a televízióra. Nem tudom, hogy mi haszna lett, vagy mi értelme lett ennek a projektnek, mikor azt látom ma délutánonként egy-egy nagyobb áruházban, hogy a szülő nyugodtan tudjon vásárolni, a gyerekkocsiban tolt gyerek kezébe egy nagy színes telefont ad, hogy nyomogassa. Tehát ugye úgy gondolkozunk, hogy mennyi vizsgán kell átmenjen egy ember, aki egy gyereket ki akar venni az árvaházból, hogy képes-e a gyereket felnevelni, és az, akinek összejött az, hogy gyereke van, akkor oda nyomja a kezébe a telefont, hogy na, addig is csend van. Tehát itt elsősorban a család kell természetesen minden esetben elgondolkozzon azon, hogy mit, meddig, és hogyan, és mennyire tudatosan, és mennyire nem. Megóvni úgy sem tudod a gyereket. Olyan nincs, hogy ő egy mesztelen bácsis fényképet, vagy egy mesztelen nénis fényképet valahol ne találjon meg. Hát én 40 évvel, 50 évvel ezelőtt, amikor iskolába jártam, mi is hozzájutottunk ilyen anyagokhoz. A felsőbb fiúk árulták egy leér fekete-fehér mesztelen nénis fényképeket az iskola udvarán. Ja, elkapták őket, jó felpofozták, másnap hozták az új szettet. Tehát ezt nem lehet megúszni, ezért a szülő le kell üljön a gyerekkel, és végig kell beszélni ezt a dolgot. és minden szülőnek olyan gyereke lesz a médiafogyasztásban, amilyet nevel magának. Ha a gyerek azt látja, hogy egész nap a tévé előtt ülsz, vagy ő is tévé, ha nem fogja bekapcsolni, mert gyűlöli, hogy a tévét nézted helyettem, úgymond. Tehát ezt muszáj megcsinálni, de radikálisabb lépésekre is szükség van. Ma december 10-én beszélgetünk, ez büszke nap, így nevezik ma Ausztráliában ezt a napot, méghozzá Anthony Albanese, az ausztrál miniszterelnök, mert a mától lépett érvényűe az, hogy 16 év alattiak, lassan mondom, 16 év alattiaknak tilos TikTok, Facebook, Snapchat, és nem tudom, Instagram, tehát a szociális hálóra fellépni. És meg kell oldják a cégek, hogy ez így történjen meg. És Ursula von der Leyen azt mondta, hogy éberen figyeljük az ausztrál történteket, hogy mi is hasonlókat vezessünk be. Ami megint egy fontos dolog, de én nem hiszek csak a tiltásban. Nem hiszem, hogy a Csipke Rózsika című mese aval fog megoldódni, hogy eldugok minden hegyes szerszávat. Csipke Rózsika úgyis meg fogja találni a toronyba az öregasszonyt, hogy megszúrja az ujját. Ezért tiltani is kell, természetesen, de nevelni is kell. Ez a kettő együtt kell menjen.
De mitől lesz nemzetbiztonsági kockázat? Milyen emberek válnak azok, akik bedőlnek a félretájékoztató híreknek, milyen emberekké, milyen társadalom formálódik azáltal,
hihetetlen
hogy
manipulálható,
nem használjuk megfelelően a
hihetetlen
médiát.
Manipulálható társadalom.
Azt láttuk, tegnap előtt, mint egy évvel ezelőtt, vagy
tegnap előtt novemberben? Tegnap előtt engem felhívott egy hölgy telefonon, a telefonszámát is láttam, le is jegyeztem, és elmondta, hogy ő a szervezetbűnözéstől hív, én elkövettem egy problémát, és ezt meg kéne oldani, és sürgősen küldjem el az adataimat, hogy tudják kiállítani a nem tudom micsodát, és jó, hogy mondtam neki, hogy figyelj, hölgyem, ha önök a szervezetbűnözést
tudják, akkor tudják,
hogy hol lakom, várom önöket a lakásomon, várom, hogy írásban is közöljék, és miután ezt a beszélgetést itt befejezem, én azonnal hívom a szervezetbűnözést, a díjkotot fogom hívni, és önt jelenteni fogom, azonnal letette a telefon. Tényleg felhívtam a díjkotot, illetve volt egy ilyen reklamálós szám, amire elküldtem, hogy mi történt, és megkértem, hogy vizsgálják ki, hogy lássuk, hogy mi történik. Tehát, hogy mondjam, ha nincs ekkora tapasztalatom, úgymond, például édesanyám biztos, hogy bediktálta volna az adatokat. Ugye hányszor átverik az embert ilyen tejával, olyan akupunktúra, nem tudom micsoda felszereléssel, azért merem kimondani, mert az a WHO évekkel ezelőtt megmondta, hogy kuruzslás. Tehát semmilyen tudományos alapja nincs az akupunktúrának. Nálunk a médiában még mindig úgy szokták hirdetni, hogy leszoksz az alkoholról, nem fogsz többet a feleséged mellett csajozni, ha összeszurkálnak tükkel. Jó. Tehát kell, mert nagyon hitelessé tudják tenni a hazugságot, és a pénzedhez nyúlnak, a gondolataidhoz nyúlnak, a kapcsolataidhoz nyúlnak, illetve ugye a tavaly egy évvel ezelőtt Romániában majdnem megtörtént az, hogy megválasszanak egy olyan államelnököt, aki hát nem hiszem, hogy Románia és a román lakosság érdekeit szolgálta volna. Én nem hiszem azt, hogy Oroszország jelenlegi érdekei azok az én érdekeim lennének. És ezt mind a szociális médián keresztül tudta ez az ember elérni, azért, mert az nagyon sok ember számára egy monitor, egy számítógépen megjelenő fénykép hitelesebb, mint a saját szemével látottak dolga. Ugye hány ilyen átverés volt, és van a mai napig is, csak mondjam azt, hogy ugye egy roma integrációs fényképet feltettek valamelyik nap Erdélyből, és másnap ugyanaz a fénykép megjelent egy magyarországi miniszternek a honlapján, mint a menekültek elárasztottak minket. Közben egy székelyföldi roma integrációs program fényképe volt. És sokan elhiszik, hogy igen, ó, itt vannak a migránsok, és elfoglalják most az országunkat.
Hogyan lehet hatékonyan beépíteni a a társadalom nevelésébe azt, hogy, hogy ne dőljünk be az álhíreknek, használjuk felelősen az internetet. Nemrég jelent meg az internet penetrációs felmérés Romániában. Nagyon-nagyon magas azoknak a háztartásoknak az aránya, ahol van internet. Mégis a digitális kompetenciánk az, nem azt akarom mondani, hogy az analfabetizmus felé hajlik, de talán nem járunk messze a valóságtól. Hogyan lehet elmondani a társadalom tagjainak azt, hogy az, hogy tudunk kommentelni a Facebookon, és el tudunk indítani a YouTube videót, az még nem jelenti azt, hogy mi nekünk van digitális kompetenciánk. Mi felelősen tudjuk használni az internetet, a médiában sugárzott, hallott híreket meg tudjuk érteni, fel tudjuk fogni. Nem dőlünk be az álhíreknek.
Nagyon fontos dolgokat mondasz, de nem elég. Nem elég, mert ma azok a csatornák, amikről beszéltél, nagyon-nagyon sok időt foglalnak el a mindennapjainkból alternatíva hiány. Hát mit csináljak délután? Ugye minél jobban modernizálódik egy társadalom, annál több gépet használunk, hogy megkönnyítse a munkánkat. Régen dagasztottam egy kenyeret, ugye időigényes volt. Ma bedobom a gépbe, felszabadult 2 órán. Mit csinál? Felmegyek egy kicsit a Facebookra. Tehát nem tudom, nincs, meghalt a társadalom, vagy haldoklik a társadalom. Nincsenek olvasókörök, nincsenek irodalmi körök, nincs, ahova elmenjünk, és ott jó kibeszéljük magunkat. Nemrég volt ugye a könyvvásár, ami nagyon jól indult 35 évvel ezelőtt, vagy 30, nem tudom hány évvel ezelőtt. De mi lenne, hogyha 2 könyvvásár között ezek a könyvbemutatók széles spektrumba történnének meg, és végig lehetne beszélgetni, legalább a helyi szerzők szintjén. Hát régen, most tényleg nem akarok ebbe a korba beesni, hogy jaj, régen minden olyan jó volt. De sok dolog jó volt. Megvan ez, amiről beszélünk, csak nagyon kicsiben. Látom én a Gombász Egyesületet, 10-15 ember, de biztos, hogy lenne 200 ember. Ezek az identitások, amik identitásokat adnak az embernek, ezek például hiányoznak, ami tudná egy kicsit, nem azt mondom, hogy szűnjön meg a Facebook, vagy szűnjön meg az Instagram, de fel lehetne tölteni tartalommal. Olyan tartalommal, ahol egymásnak segítséget adnak. Amíg én a Facebookon voltam, nekem volt a paprikatermelők, az a világ egyik legfontosabb csoportja volt, hogy a csipős paprikára most egy pici fehér bogár van, mit kell tenni. Imádtam a gomba ismertetősöknek az oldalát, tehát tartalmi részek voltak. A vásárhelyi gyártóktól mit lehet megvenni, mit nem lehet megvenni, de valahogy ez nagyon kicsi lett, és a gyűlölködés és az egymásra való uszítás átvett minden szerepet, és ott folyik ki a gyűlölet az emberekből, amit szintén meg kell értsünk valamilyen módon, valahogy meg akarnak szabadulni az emberek ezektől a feszültségektől, nem hallgatják meg őket, valami nagy pszichológus kéne, nem ilyenek, akik mindig beszélgetnek a rádióban, nem, vagy a tévében, bocsánat, nem olyanokra, hanem tényleg valami kéne már történjen velünk.
A kritikus gondolkodásra nevelés, a félretájékoztatás elleni küzdelem, illetve a médiaoktatás fontosságáról beszélünk annak kapcsán, hogy az új nemzetbiztonsági stratégiában ezek helyett szerepet kaptak. Itt a látszólag azok a tevékenységek, amelyeket te említettél, körök, ahol, meg helyek, ahol beszélgetünk, nem függ össze ezzel. A kritikus gondolkodásra való nevelés, a félretájékoztatás elleni küzdelem, az sikerre vihető azáltal, ha mással tudjuk lefoglalni a társadalmunkat?
Igen, nem, mert ezek tünetek, amiről mi beszélünk, ezek tünetek, kibeszéletlen tünetek. Mondok egy példát. Tegnap előtt olvastam az újságban, a Masszolón jelent meg egy hír, hogy Kolozsváron átadták a Református Egyház nyugdíj alapja által épített parkolót, ami 16 millió dollár eurós befektetés volt. 16 millió eurója volt a nyugdíj alapnak építeni egy parkolót. Olyan egy év kellett, amíg az engedélyeket is beszerezték, magyarán egy évig ugye adót adja az egyház, nem kell fizessen, de egy évig nem termelt semmit. Azt jelenti, hogy az adó alapban még ott, a nyugdíj alapban még ott kellett legyen pénz, mert gondolom a nyugdíjas református tiszteletesek onnan kapják a nyugdíjukat. Tehát mennyi alapot fizettek ezekbe? Mennyi nyugdíj alapot fizet egy református pap, hogy ekkora összegek összegyűjjenek mondjuk egy alapba? Egy kérdés, amit senki nem mer feltenni, mert jaj, kiátkoznak az egyháztól. Engem meg tényleg érdekelne. Utána is néztem, hogy jelenleg aktívan körülbelül 900 református pap működik ma Románia területén. Hát akkor hány nyugdíjas lehet, jó? Nem, kétszer annyi? Akkor kiszámoltam, hogy mennyi pénzt kéne havonta fizessenek, hogy csak ez a, mondjuk nem is maradt több pénz a nyugdíj alapba, de 16 millió, amíg összejön. Ne hülyítsetek engem. Kérlek nagyon szépen. Ne hülyítsetek, mert nő a tüske bennem, és nő a feszültség, mert itt valami svindli van, itt valami nem tiszta ebben a dologban. Mi nem lehet kimondani, hogy kaptunk segélyt, eladtunk 10 kiló búzát. Csak azért mondom ezt, mert összehasonlítottam, ugye Marosvásárhely határában egy üdítőgyár építette egy nagy telephelyet magának, ugye 5000 négyzetméteren, ami egy horribilis nagy szám a repülőtér mellett, na az a befektetés az 18 millió volt. Egy ilyen üdítő, vagy nem tudom milyen... ilyen
energiaital.
Jó, nevezzük annak. Nem szerettem a kifejezést sem. Jó, energia, igazad van. Tehát 18 millió az, a parkoló meg 16 millió. Tehát valami nem stimmel, és az emberek nem hülyék. Az emberek összeolvasnak mindent, és utána elkezdenek beszélgetni, hogy te akkor ez a különbség, ez hol, hogy mi? Na, és utána megnéztem, ugye ma nem folyik egy kormányzás Romániában, hanem egy média hullámon fekszik a politikusok 95%-a. Folyamatosan promózza magát, hogy ő milyen ügyes, hogy ő mindent megoldott. Tehát ő átadja, átvágja. Ennek az energiaitalgyárnak semmilyen avatója nem volt. Ez az egyik legnagyobb befektetése Maros megyének. Nem találtam sehol nyomát annak, hogy a polgármester ott volt, átvágta, hogy a megyei tanácselnök ott volt, átvágta, hogy a híres pártok, szenátorok, képviselők ott átvágta. Miért nem volt ennek a gyárnak nagy bemutatója? Mint egy, még egy olyan, le is van tagadva egy kicsikét, hogy ez nem létezik. Persze, ha rámész a román sajtóra, ott megtalálod ezt a gyárat teljesen más kontextusba, amiről mi nem beszélünk. És megint azt érzi az ember, ugye a manipulációs, hogy itt valami suskus van a dologban. Biztos, hogy nincs, mert hát biztos a hatóságok közbelépnének, hogyha volna. De valami megint sérül az igazság érzetem. És mondok még egy utolsó példát, hogy miért kell ezeket a szabályozásokat behozni és a nevelést elindítani. Van egy-két politikusunk, teljesen mindegy, hogy melyik pártból és milyen nyelven, akik a családon belüli erőszakra építik a karrierjüket. Ők ezzel éjjel-nappal felköltöd őket, nem lehet tejet kapni, már is mondják, hogy a családon belüli erőszak. Ez egy nagyon fontos téma. Még egyszer, lassan mondom, nagyon fontos téma. Egyszer nem hallottam az okairól. Miért van családon belüli erőszak? Mi történik? Hát látom, holtomigla, dudálnak a templomig, fehérbe, Facebookon 150 fénykép az esküvőn, aztán annyi megverték egymást. Most már szerencsére hallom, hogy ők is néha verik a férjeket, úgyhogy családon belül erőszak nem csak, de ha bár többségében a férfiak a nőket. Hát ugye utána néz az ember, beszélget szociológusokkal, és előbb-utóbb eljutunk az alkoholhoz. Hogy a 80% a családon belüli erőszaknak, 80% alkohol problémákból van. Akkor ezek a politikusok nem kéne arról beszéljenek, hogy az alkoholfogyasztás a romániai szinten, Európában nagyon jó helyen pozícionálja magát. Nem kéne kampányt indítani az alkoholfogyasztás ellen. Jó, de akkor eljutunk mondjuk egy közszolgálati rádióig, amelyik mondjuk reggel, amikor a gyerek készül iskolába, azt hallja, hogy a valamilyen sör üdít, táplál, egészséget ad. de akkor az a gyár már nem küldi.
A Csinyá megengedi, mert hogy ja. ez a sör, ez nem alkoholként, hanem élelmiszerként van.
Nem a Csinyá döntött el, hogy mi az élelmiszer, és mi nem. A alkoholtartalmú élelmiszerek pedig vannak, és ezt a politikusok döntötték el a parlamentbe, akik délutánonként a családon belüli erőszak ellen harcolnak. Ugye? Tehát reggel megengedem, hogy ígyatok egy sör, nem sör, ugye, két sör, mi van, beteg van, nem iszok, beteg van, hülye vagy ember, ígyja meg egy pohár bort legalább, ha már nem iszok pánykát. És utána verekszünk a családba, de nem tudunk a probléma mélyéig lemenni. A sajtónak sincs kedve lemenni a probléma végéig, mert sok ember rosszul fogja érezni magát, ugye? Elmentem én is orvoshoz, mert bizonyos koron túl az ember elmegy orvoshoz, és akkor megkérdezik, hogy alkoholt fogyaszt? Ja, nem, én nem iszom. Semmit? Hát, hetente. Hát akkor alkoholista. Tessék? Alkoholista. Mi az, hogy alkoholista? Hát az, hogy hetente megiszik két üveg bort, az alkoholizmus. Így megtudtam, hogy én régebben alkoholista voltam. Soha nem ütöttem meg, tudtam, a részeg nem volt, ami megüssek egy nőt, vagy egy családtagomat, vagy akár a gyerekeimet. De én egy alkoholista vagyok. Hát mennyi alkohol fogy ebben az országban? Megnézed a statisztikát, és a statisztikák csak arról az alkoholról szólnak, ami
tehát
a forgalomban.
Tehát a kisüstiről nem, ami otthon
készül. A kisüsti, nevezzük inkább kuktásnak, ugye? De üst, kukta, a két literes kuktába. Volt ismerősöm, ittam én is belőle annak idején, mikor kellett, hogy a marmeládéból, ebből a fadeszkába össze pépből, vízbe megerjesztve, élesztve, mit tudom én. Jó, tehát mikor jutunk el odáig, hogy egy problémát alaposan végigvegyünk, és akkor a médiának óriási hitele lenne, hogyha egy kampányt indítanánk, mondjuk száraz november, legalább egy hónapig ne ígyunk. Jó? De amíg Erdélyben és a Romániában, nem csak Erdélyben, a férfiasságnak a szimbólum, kicsi barát, mennyit tudsz meginni? Kicsi barát, mi volt? Vasárnap reggel beszélgetünk az ószeren. Kicsi barát, mennyi volt az, hogy ember adtunk a testnek? És ez egy büszkeség, addig nagyon-nagyon nehéz lesz, és akkor már a nemzet stratégiánál vagyunk, mert a szaporulat csökken. A túlzott alkoholfogyasztás nem teszi jót a férfi, illetve a női nemzőképességnek. Tehát le tudunk menni olyan mélyre ezekkel a problémákkal, amik minden nap érintenek bennünket. És ezekről mi nem nagyon szeretünk beszélni. Tehát ezt akarom mondani, hogy behozhatjuk ezeket a szabályokat, és jó lesz, de olyan komplex ez a kérdés, hogy tényleg nemzetbiztonsági politikai kérdés az, hogy én itt éljek, biztonságban éljek, ne köpjenek le engem, mert mást gondolok, mit tudom, egy íróról, mint más az utcán, és ehhez pedig egy nagyon erős média kell, nagyon erős nevelés kell, egy nagyon komoly egyházi munkára van szükség. Ugye az egyház nálunk egy tabu téma a médiában. Soha nem beszélünk arról, hogy olvastam. A rossz újságokban persze, hogy drámaian csökken az egyházba látogatók száma. Drámaian, tehát újítják fel az egyházakat, de nincs kit beleküldjenek. Az egyházi iskolákban nehezen találnak, most finoman fejeztem ki magam, a hallgatókat, mert először nem az egyházi iskolák telnek meg hallgatókkal, hanem az állami iskolák. Ezt nem lehet kimondani, ezt nem szabad kimondani, most hogy mondjam, megint sok ember megharagszik arra, hogy én elmondom azt, ami tényleg létezik ebben a társadalomban. De amíg nem leszünk őszinték, és nem mondjuk ki nyíltan, érvekkel alátámasztva, hogy miben élünk és hogyan élünk, addig nehéz lesz csak egy szabályozással meghozni a bizalmat a médiában, a rábízom magamat a médiába, ugye. A legszebb példa, ugye, gyors leszek, szeptember 10-e, ugye a repülő neki megy a nagyháznak, vagy szeptember...
11,
bocsánat. Mi volt az első reflexem? Nekem a képen az audiovizuális tanásnál dolgoztam, vettem a távirányítót, és megnéztem a másik csatornát. Ott is az van. És mikor a harmadik csatornán, ugye, ami a CNN volt, a harmadik is az volt, akkor kezdtem el hinni. És akkor döbbentem rá arra, hogy már a saját szememnek sem hiszek. Innen hogy le, és ez mikor volt? Évtizedekkel ezelőtt. Innen hogy lehet visszahozni azt a hitet, vagy hitelt, hogy én valóban ne igyam meg ezt a tejet, vagy azt a gyümölcslevet, mert az rossz nekem, vagy ezt igyam meg, mert ez jó nekem.
Most a mesterséges intelligencia korában még nehezebb, mert bármire lehet képet találni, és bármiről lehet egy videót készíteni, és az egyes emberekre van bízva, hogy elhiszik azt, vagy sem. Itt arról beszélt.
Látja, ez egy nagyon fontos dolog, bocsánat, nagyon röviden. A mesterséges intelligencia egy dolgot nem fog tudni soha, de soha helyettesíteni, ezért Nobel-díjat is kéne kapjak, mert ez igaz, amit mondok. A személyes találkozásokat. Tehát az, hogy mi egymás szemébe nézve beszélgetünk itt, soha nem fogja helyettesíteni, hogy egy chatbottal beszélgetünk.
Vagy az avatároddal.
Vagy az avatárommal, vagy hogyha mi ketten telefonon beszélgetnénk. Mert a homlok ránc összehúzásából is tudom, hogy mire gondol, vagy sejtem, és arra is próbálok válaszolni. Tehát ezt kéne valahogy erősítsük, most nagyon idealisztikus vagyok a társadalomban, a személyes találkozásoknak az örömét. Én tényleg nagyon szeretek az ócska piacra járni, mert sok ismerőssel találkozom. És boldog vagyok, hogy van egy hely legalább, ahol találkozom velük. Ilyen hely még a színház, és utána nem tudom, mert kimegyek futballmeccsre, ott nincsenek ismerőseim sajnos. Ezért nem is járok futballmeccsre, mert játékosokat sem ismerem. Tehát ez hiányzik ebből a mi kicsi társadalmunkból, a összetalálkozni, beszélgetni, kezet fogni. Ezért van az, hogy felgyújtanak 3-4 gicses lámpát bármelyik főtéren Romániában, gyorsan kimennek az emberek, mert lehet találkozni.
Zárásként, ugye itt arról beszéltél az imént, hogy nagyon fontos felismerni a bajt, szembenézni azzal, hogy igen, valami probléma. Média tudatosság, kritikus gondolkodásra való nevelés, mindaddig, amíg én nem hiszem el magamról azt, hogy rosszul látom, ha én abban a hitben ringatom magam, hogy már pedig igen, én tudom, hogy hogyan kell olvasni az újságot, nézni a tévét, hallgatni a rádiót, nem dőlök be, én tudom, hogy én nem dőlök be az álhíreknek, addig lehet tudatos médiaoktatásra nevelni a társadalmat?
Igen, mert nem az álhírek a legrosszabbak. A legrosszabbak a dekontextualizált hírek. Dekontextualizált hír az, amikor a hír igaz, de olyan értelmet adunk neki, ami teljesen kifordítja a valóságból. Ezek a legveszélyesebbek. Ma azt mondjuk, hogy négy lábú tyúk született, jó, persze, nem is hiszem el. Tehát le tudom ellenőrizni egy pillanat alatt. De az, hogy mi nemrég beszélgettünk ebben a rádióban egy másik témáról, ami után a Facebookon megjelent az, hogy mi ketten beszélgettünk valamilyen témáról, ami után a református, Marosvásárhelyi Református Egyház egy jelentős képviselője fontosnak tartotta beírni a Facebookra, hogy pont István, engem találtál meg beszélgetni, mikor annyi más fontos kulturális ember él ebben a városban. Na most én levonom a következtetést, a Református Egyház beleszól a közszolgálati rádió műsor szerkesztésébe. Igaz ez a hír?
Most válaszoljak, hogy neki lehet ez a véleménye?
Jó, de ő ezt, hogy mondjam, mikor egy hatalom mondja ezt, és egy egyház az mindig egy kicsit hatalmasabb, mint az átlag. Lehet dekontextualizálni ezt a kérdést. Biztos vagyok benne, hogy az egyház nem fog beleszólni abba, hogy mi történik a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádióban.
Tapasztaltad azt egyébként, hogy azok az emberek, akik Facebookon nagyon szókimondóak, megmondjuk, mi mindent tudunk, az, amikor találkozol vele, és ugye itt arról beszéltünk, hogy szembenézni egymással, ők ott is ilyen bátrak?
Nem, egyáltalán nem bátrak. Itt mindig van egy darab frusztráció. Az, hogy ő engem nem szeret, ezt én el is fogadom tőle. De maga az, hogy neki fontos volt ezt nyilvánosan elmondani, és utána generált egy csomó olyan párbeszédet, ami hát kimeríti a büntető törvénykönyvnek elég sok paragrafusát, de már engem nincs kedvem bíróságokra járni, már nagyon sok pert nyertem volna. Még van olyan, aki fizet sértegetésért, nem tudom hány év óta, de nem szeretem, ez hosszú és unalmas, de hogy lesz ebből neveléssel, szabályozással valami? Mert hogyha ő tényleg zavar, zavarja, hát akkor felhívja a rádiót, mert ez a rádió mindenkit meghallgat, néha engem zavar is, hogy olyan demokratikus, de ez csak egy vicc volt, hogy minden viccnek felel komoly, hogy igen, te, ott van Józsi, Béla, Ernő, Mari, hát hívjátok be
őket. Ha már a Facebook kommenteknél tartunk, van olyan médium, CNN például, egész egyszerűen az oldalán letiltja a kommentárt.
Abszolút, abszolút demokratikusnak tartom.
De ha ezt megtennéd, biztos, hogy lenne több olyan ember, aki úgy gondolná, hogy az ő szólás és vélemény nyilvánítási szabadságát korlátozza.
Nem korlátozom, mert abban a pillanatban ő vállalja az identitását, és amögött a név mögött tényleg ő van, akkor engedjük meg, hogy kommenteljen. Két per után csend lesz. Ugye? Az Amerikai Egyesült Államokban nincs audiovizuális tanács, nincs országos rádiós televíziós testület, nincs Conseil l'audiovisuel de France National, nincs. Még a bíróságra, tehát gazdasági ügyként veszik. Ugye én azt mondom rólad, hogy te dadogós vagy, nem tudsz a rádióban megszólalni, meg buta vagy, te beperelsz engem, életem végéig fizetni fogok.
Zárásként az, hogy a média oktatás megerősödik, a kritikus gondolkodás megerősödik, amennyiben sikerre tudja vinni Nikus Ordán, illetve a CCAT, illetve a CNA azt a kezdeményezést, amelyről mi itt beszélgettünk az elmúlt 50 percben, ezt lehet mérni? Vagy mikor lehet majd mérni azt? Igen, ennek volt értelme.
Mérhető a lakosságnak a megelégedettségi szintje? A demokratikus mércéje mérhető. Választásoknál, vannak felmérések, és a választásoknál, az aktivitásnál látod. Még egyszer, az aur előretörése nem azt jelenti, hogy elbutult egy nép, azt jelenti, hogy van egy része az ország lakosságának, aki nagyon elégedetlen, és csak így tud, radikálisan tud véleményt nyilvánítani. És ezt kell kezelni, nem azt, hogy eldugom őket. A roma kérdést nem úgy kezelem, hogy húzok egy falat a hidegvölgybe, és akkor nincsenek, ott vannak mögötte. Hanem be kell menni, és el kell kezdeni kezelni a kérdést, mert ha nem, előbb-utóbb a fejemre hull az egész, és utána meglátjuk, mikor az éjségvonatok támadni fognak. Ugye most kezdem megérteni Iliescut, amikor visszafogta Erdély fejlődését 90-ben, és azt mondta, egy kicsit Moldovát fejlesszük. Felfejlesztettük volna Erdélyt úgy, ahogy mi akartuk 90-ben, a 3/4 Moldova átköltözött volna Erdélybe. Na akkor változott volna meg itt minden. Ugye? Tehát nagyon nehéz egyensúlyt tartani. Én biztos vagyok benne, hogyha a médiába vetett hit megnő, a szólásszabadság fokai emelkednek, a demokratikus érzékem kielégül jobban, nyugodtabban alusznak az emberek. Kevesebb gyűlölködés lesz a Facebookon, illetve nem fogják komolyan venni azokat, akik egyfolytában valamit leintenek, legyintenek, mit beszélsz embe, hát te ki vagy, vagy nem tudom micsoda. De amíg azt látják, hogy a volt Securitate és múlttal sem tudunk 35 év után becsületesen szembenézni, hogy hát ez volt, ugye, ennyit szerveztek be, ezt csináltam, azt csináltam, addig nagyon-nagyon nehéz lesz, mert valahogy nem, hogy mondjam, a médiának muszáj lenne lemenni egész az aljáig. Még egyszer, családon belüli erőszaknál el kell jussunk az alkoholig. Ha nem jutunk el az alkoholig, az egész csak tüneti kezelés lesz.
Gáspári Attila, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.